Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapra igehirdetési alapigéjül kijelölt, ugye mint ezt megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a második fejezetben, a 6. verstől a 10. a következőképpen. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A bölcsességet sokan keverik az okossággal. Az okosságot meg az ügyességgel. Így lesznek aztán a spekuláló rongy emberekből sikeres megbecsültek, mindaddig, amíg a legnagyobb kérdés meg nem állítja őket. Amíg nem ütköznek a legnagyobb problémával. Ez pedig a halál. A halál, aminek az élet alakító valóságát a ma emberre igyekszik tagadni, pedig ott van, nem csak az utakon, de a tévében, a krimikben naponta. A halál, ami lezárása a földi életnek. A lehetőségek innentől kezdve már nincsenek. A bölcsességnek haszna addig van, amíg élünk. Utána már fabatkát sem ér. Ezért jó, ha minél hamarabb az ember elkezd bölcsülni. Kívánja a bölcsességet. Annak idején emlékezzünk csak vissza, amikor Salamon ott áll a lehetőség előtt, hogy Isten teljesíti az ő kívánságát, kérését, imádságban nem gazdagságot kérhetett volna azt is, hanem bölcsességet. És milyen igaz, hogy a bölcsesség az mennyivel több, mint a gazdagság. A bölcsességnek tehát haszna az, hogy tudjuk itt ebben a földi életben sok-sok minden áldás származhat a bölcs életvezetésből. Na de hol kezdődik a bölcsesség? A bölcsesség a Szentírás szerint ott kezdődik, ha egy ember elkezdi félni és szeretni az Istent. Miért? Mert felfedezi, hogy az ő élete az Isten kezében van. Így olvashatjuk, Uram, életem ideje kezedben van. Tehet-e többet a teremtmény, mint hogy felismeri, Isten tenyerén él. Az Istenre hagyatkozás csodája nem abban rejlik, hogy az ember reméli, hogy majd most is megúszza, ahogy korábban is megúszta. Nem lehet az élet értelme az, hogy mindvégig a halálig csak ússzuk meg ezt az egészet. Az élet értelme több. Az élet értelme felfedezés. Az élet értelme az Istennel való közösségre jutás. Az Istenre hagyatkozás csodája, testet, lelket gyönyörködtető. Aki Isten közelében volt, megérezte az ő szépségét, tisztaságát, szeretetét, kegyelmét, az tudja, hogy Isten tenyerén lenni azt jelenti, hogy nem céltalan az élet. És amikor jön a halál, akkor nem meteoritként csapódik be az ember a semmibe, hanem az ember Isten tenyeréből, talán az egyikből átkerül a másikba, átszenderedik. Mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Mi ez, ha nem evangélium, amire mindannyiunknak szüksége van a teljes élethez? Vannak azonban, és erről ír Pál apostol, világi bölcsek, meg vannak olyanok, akik az Úrban lelik meg a bölcsességüket. A világi bölcs gondolatok szépek, de mi haszna a szép gondolatoknak, mi haszna a szónak, ha az csak önmagáért való, és nem építi a közösséget? Mi haszna a mécsesnek, ha a véka alá rejtik? Mi haszna a kapott hatalomnak, ha az nem a biztonságot, a közösséget és az egyén érdekeit védi, hanem az egyén érdekét szolgálja csak? Mi haszna a szeretetnek, ha az csak önszeretetben nyilvánul meg? Semmi haszna. E világ bölcsessége, azt írja Pál, mindig múlandó. Ennek az az oka, hogy a világ bölcsessége nem a teremtőt teszi meg célnak és központnak, hanem az embert. Az isteni bölcsesség pedig azért időtlenül szép minden egyes történelmi korban, mert az örökké valóságba hívogatja az embert. Hogy ezt megértsük, bölcs szívvel kell bírnunk, és ha bölcs a szívünk, akkor megértjük, hogy az igazi bölcsesség az nem más, mint az élet tiszta szeretete. Ilyenkor döbbenünk rá, hogy nem vagyunk az élet urai, az életnek csak részesei vagyunk. Ha beengedjük az Istent a szívünkbe, akkor egy csodálatos folyamnak a részei lehetünk, és ezt a folyamot úgy hívják, hogy élet. A bölcsesség az nem úgy köszönt ránk, hogy egyik nap nem voltunk bölcsek, a következő napban pedig már igen. Ahhoz, hogy az ember bölcsüljön, formálódjon, alakuljon, ehhez időre van szükség. Ahhoz, hogy formálódjunk, hogy megengedjük azt, hogy az életünkben az Isten munkálkodjon és formáljon minket, ahhoz nem csak alázat kell, de türelem is. Isten iskolájában a türelem az egyik legnehezebb tantárgy. De milyen jó, amikor látjuk azt, hogy a bölcsesség kezd kiteljesedni a mi életünkben. Ez azt jelenti, hogy kezdjük látni a gyümölcsöket. Pál a korintusiaknak az evangélium gyümölcseiről szól, miközben saját életében is megtapasztalta, hogy az evangélium, azaz a jó hír, egyáltalán nem magától értődő, logikus történet. Ha az evangéliumot emberek találták volna ki, akkor könnyebben megértenék az emberek az evangéliumot. De az evangélium nem más, mint Isten önközlése az ember felé. Felfogásához, kinyilatkoztatásra van szükségünk. És Isten ezt meg is tette. Ez időben megtörtént. Mégis az ember számára ez kevés. Mindenki személyesen akar meggyőződni a dolgok igazáról. Ez a kételkedés szabadsága. És akik még mindig kételkednek, akik ateisták, néha ők is a hit kísértésébe esnek. Ez meg az Isten kegyelme. Pál nagyon jól tudja, hogy az ember gondolati sémák fogságában él. Ő maga mondja, zsidónak zsidó vagyok, görögnek görög. Ha zsidóknak magyarázom az evangéliumot, a Krisztust, akkor egészen másképp magyarázom, mint a hellén művelteknek. Gyarlóak vagyunk, ezért nem elég nekünk Isten jó hírének könyvekbe zárt evangéliumi tudósítása, szükségünk van arra, hogy élő szóval is halljuk az ő igéjét. Ezt a teológusok olyan szépen fogalmazták meg, viva vox evangélii, vagyis élő szóval hirdetett evangélium. Micsoda lehetőség, és micsoda teher. Istennek azonban úgy volt tetszésére, hogy emberi közreműködés által történjék meg a bizonyosság csodája, újra és újra, nemzedékről nemzedékre. Ez az a bizonyos titkos bölcsesség. A titkos bölcsesség nem az, amit sok ezoterikus, azaz belső körre leszűkített tudás, maga a szó ezt jelenti. A titkos bölcsesség a keresztényeknél nem azt jelenti, hogy valami belső körre leszűkített próbálkozásról van szó, valami speciális önismereti tudásról, vagy valami specifikumról, amit át lehet adni, ha így lenne. Jó lenne, de nem így van. Mindenkinek saját magának kell megharcolnia a hit harcát. Nem láttam még ilyet, lehet, hogy van ilyen, hogy fényt tud átadni egyik ember a másiknak, de hitet nem tudunk átadni a másik embernek. A hit útját mindenkinek saját magának kell járnia, de hitet tudunk odaélni mások elé. Elsősorban a szüleink teszik ezt. Vagy mi, ha szülők vagyunk, tesszük ezt. Oda éljük a hitet a gyermekeink elé. És a gyermekeink nagyon kritikusan fognak minket nézni. Luther Márton olyan szépen mondja, gondoljunk csak bele, azt mondja, a szülők az Isten helytartója családban. Hát persze, hát példaképek lennének. Sok ember számára az evangélium úgy érthető, hogy Isten angyalaival küzd itt a földön, az emberért. Gondoljunk csak bele, az angyalok küzdenek értünk. Szép kép. Az igazság az, hogy Istennek nem az angyalok seregével kell megküzdenie azokkal a lényekkel, amiket ő teremtett. Istennek velünk kell megküzdenie. És ez harc. Neki is, meg nekünk is. Mi ez a titkos bölcsesség? A titkos bölcsesség azt jelenti, hogy megtapasztaltuk, Isten nem ellenünk van, hanem velünk van. És ha ő velünk van, akkor ki van ellenünk? Ki lehet ellenünk? Ha Isten velünk van, akkor senkinek és semminek nincsen hatalma fölöttünk. Akkor istenéi vagyunk. Sok ember számára sokkal elfogadhatóbb az, hogy van egy negatív erő, és ez a negatív erő, ez őt teljesen lehúzta. Nos, ha a gonosz erőn a lustaságot, a nem törődömséget, az áldozatvállalás hiányát kell érteni, akkor egyet érthetünk velük. Egyébként aligha. Milyen szépen menti az ember magát, amikor azt mondja, hogy kudarcot vallottam. De hogy vallottál kudarcot? Nem láttad meg azt, hogy ha ide lépsz, akkor mi lesz ennek a következménye? A titkos bölcsesség az, hogy felismeri az ember, hogy amit ma teszek, annak kell lesz következménye, nem csak a holnapban, de a holnap utánban is. Sőt, lehet, hogy egész életemben hordozni kell annak az életvezetési hibának a következményét. A titkos bölcsesség azt jelenti, hogy elfogadom, egész életem Isten kezében van. A lelkem is, meg a testem is. Mennyire nem vigyázunk a testünkre. Mennyire pusztítjuk. Bölcsesség. A bölcsesség az egy kívánatos állapot. De ahogy az előbb említettem, ahhoz, hogy elérjünk erre az állapotra, ahhoz sok-sok minden ismeretet kell magunkba szedni, gyűjteni. A tudás az mindig kétféle lehet. Lehet szerves tudás és szervetlen tudás. Szervetlen tudás az, amikor valaki nagyon jól tudja azt, hogy hogyan kell egy komputeres programot kezelni. Szerves tudás pedig az, ha valaki mondjuk tudja azt, hogy hogyan kell hidegben és nedves fával tüzet rakni. És akkor lehet, hogy ott van Szibériában a mínusz 30 fokban is túl tudja élni a nehézségeket. Ez a szerves tudás. A szerves tudás az, ami az életes tudás, ami szolgálja az életet. Sok-sok minden van, ami nem szolgálja az életet. A hívő ember feladata is az, hogy megkülönböztesse életében, mi az, ami szerves, mi az, ami szervetlen. Mi az, ami segít engem, hogy Istenhez közelebb jussak, és mi az, ami nem segít. Ellenkező esetben, ha nem látjuk helyesen, akkor félni kezdünk. És a félelem nagy úr. A félelem nagy úr. A törvény is, ahogy szokták mondani, a szükség még nagyobb. De a félelem az a legnagyobb. Az ember sokáig azt gondolja, hogy ő maga az ura a helyzetének. Aztán kiderül, hogy mégsem, mert ahogy a szólás is mondja, az ember tervez és az Isten végez. Életünk nem egyszer kerül különleges helyzetbe. És ezekben a megszorulásokban nem csak az egzisztenciánkat, de lelkünket is mardossa a kérdés, hogyan tudunk itt és most megfelelni ezeknek a kihívásoknak. Nem csoda, ha ilyenkor a félelem szele ide-oda sodor minket. Ebben a helyzetben, ebben a küzdelemben Isten szava azonban biztatást ad. Miért? Azért, mert Isten szava teremtő erő. Teremtő erő volt akkor is, amikor létrehívta ezt a világot, és teremtő erő most is. Ahogy a mi szavaink is teremtő hatalommal bírnak. Csak valahogy ezt nem akarjuk elhinni. Pedig milyen sokat jelent a biztatás a gyermeknek. A hívő ember tudja, hogy a bölcsessége nem magától van, hanem az Isten adja azt. Egyedül onnan fölülről szállhat alá a bölcsesség. És ha valaki bölcsül, akkor szép lassan megérti azt, hogy legnagyobb siker az életben, ha sikerül átadni azt a reménységet, ami az ember szívében lakozik. És ez a reménység nem más, mint az, hogy az életnek, ennek a csodának van egy íve, ami a halállal nem ér véget. Az élet, ez a rendkívüli csoda, ez sokkal nagyobb ívű, sokkal nagyobb távlatú. Nem a halálnál van a vége, hanem a vége az Istennél van. Ezt talán megérthetjük az utolsó pillanatokban, úgy igazából, mélységében, magasságában. A mi feladatunk itt a földi világban, hogy belesimuljunk abba a sorsba, amit adott nekünk az Isten. És higgyük azt, hogy Isten mindent elrendez azoknak az életében, akik őt szeretik. Mindent a javunkra fordít, még a rosszat is. Ha nem így lenne, akkor az ember lenne a legreménytelenebb az egész teremtettségben. Az evangélium üzenete tehát az, hogy minden megoldás a teremtőnkben van elrejtve. De hitáltal sok-sok minden nyilvánvalóvá válhat. Nyilvánvalóvá válik az is, hogy a nap a horizonton túl is süt. Nyilvánvalóvá válik az, hogy nem vagyunk egyedül. És nyilvánvalóvá válik az is, hogy Isten mindannyiunkat hazavár. Titkos bölcsesség ez a javából. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ismered szívünket, és tudod, milyen nehezen tűrjük, hogy nem látásban, hanem hitben kell járnunk. Urunk, hiszünk, de légy segítségünkre, amikor hitetlenkedünk. És csak annyit mutass meg erődből, hogy már most eljussunk a hit bizonyosságára, egykor pedig örök dicsőséged látására. Amen.